Táska Rádió Podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bődi Virág Anna. Vendégünk Göde Gábor, a Göde Dog Training kutyaiskola vezetője, aki elhozta magával kutyáját, Ariát is.
Mi kell ahhoz, hogy valaki kutyakiképző legyen?
Nyilvánvalóan az állatok szeretet, ugye a kutyák szeretete, ugye az egy elengedhetetlen dolog. Iszonyat sok tanulás, akár elméleti, akár gyakorlati tanulás. Itt azért azt tudni kell, hogy a kutyák azok nem ugyanúgy működnek mindegyik. Tanulni kell, kutyázni kell, és nagyon-nagyon sok munkával ezt elsajátítani, illetve kitartás az mindenféleképpen kell.
Honnan jött az ötlet, hogy kutyakiképző legyél?
12 éves lettem körülbelül, amikor az első kutyusomat megkaptam. Amikor még általános iskolás voltam, akkor még így nem fogalmazódott meg bennem, hogy én kutyakiképző legyek, illetve akkor azért ennyire nem volt ez egy úgymond elterjedt szakma. Akkor 12 évesen elkezdtem járni egy kutyaiskolába, egy ma is aktív kutyakiképzőhöz, akit a mai napig tisztelek, és ugye a Sors Fintora úgy hozta, hogy többször dolgozunk így laza 30 év távlatában is együtt. Gyerekkoromban én állatorvos szerettem volna lenni, hát azért ez egy kicsit azért ott az iskolapadot komolyabbat, vagy többet kellett volna koptatni, de a főforduló pont az talán ott jött, hogy volt egy problémás kutyusom, egy örökbefogadott problémás kutyusom, és vele elkezdtem járni egy kutyaiskolába, és ott ez az egész az annyira megtetszett, hogy elkezdtem ezt a szakmát jobban kitanulni, jobban belemélyedtem a dolgokba. Több tanfolyamot elvégeztem, illetve az országban nagyon-nagyon sok helyen voltam, különböző módszereket tanultam ki, illetve nagyon-nagyon sok nagyon jó eredményeket elért kutyakiképzőhöz jártam, és ezt tanultam.
Mik a kiképzés lépései?
Azt azért kihangsúlyoznám, hogy az elsődleges kérdés az, hogy mi a cél a kutyával. Tehát, hogy mi most házi kedvencet szeretnénk, mi most munkakutyát szeretnénk, adott esetben akár egy szolgálati kutyát, nyilván ugye arra alkalmas szerveknél. Az elsődleges, én mindig azt szoktam mondani, hogy a kiképzésnek, a kutyának, az oktatásának a legfontosabb első lépése az, hogy legyen egy nagyon jó kapcsolat a kutya és a gazda között. Hogy az a kutya, az a kiképzőjével, a gazdájával egy hullámhosszon működjön, és ezáltal ugye tényleg oda-vissza kommunikáljanak. Én ezt mindig szoktam mondani, hogy a kutyával kommunikáljunk, tehát nem csak mondjuk neki a dolgokat, hanem az, hogy a kutyának a visszajelzéseit is nézzük, ezt nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljük. Maga a kérdésre a válasz az, hogy ezek után az alapengedelmes dolgokat szoktuk tanítani, ültetés, fektetés, láb mellett követés, illetve a helyben maradás, illetve amire egy nagyon nagy hangsúlyt úgy szoktam fektetni, az a behívhatóság. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a kutyát minden szituációból be tudjuk hívni. Utána pedig nyilvánvalóan ugye el kell menni abba az irányba, hogy mire is szeretnénk a kutyát. Hogyha a szolgálati kutyát szeretnénk, akkor az őrzővédő irányba. Hogyha egy munkakutyát, mondjuk egy IGP, és az IGP, ez a munkakutyázásnak egy része, akkor a nyomkövetésre, engedelmes részre, őrzővédőre, hogyha terelésre, akkor a terelésre. Tehát, hogy akkor egy kicsit ugye abban a speciális irányba el kell mennünk.
Jelenleg hány kutyát képzel vagy oktat?
Nekem a fő csapás irányom a lakossági kutyusok, tehát úgymond a házi kedvencek. Változó a létszám, de úgy összességében egy ilyen 40-50 kutya az, amelyik körülbelül most úgymond a tanulói brigád, illetve van körülbelül egy ilyen 8-10 sportkutyám is őrzővédőre.
Melyik kutyafajták a legtanulékonyabbak?
Hát, hogyha én haza akarok beszélni, akkor nyilván azt mondanám, hogy a belga juhászok. Ez fajta, illetve egyet függő is, tehát az adott kutyától is függ, de nyilvánvalóan vannak kifejezetten olyan speciálisan erre a célra, tehát például akár munkára, sportra, vagy őrzővédőre kitenyésztett fajták, amelyik ugye úgymond erre való. Én azt mondom, hogy az összes kutya oktatható. Van, aki nehezebben, van, aki könnyebben.
Mik a legalapabb dolgok,
amit biztosan tudni kell egy kutyának?
Én azt mondom, hogy szabályokat kell felállítani mindenféleképpen, hogyha otthon vagyunk, akkor is, akár hogyha az utcán vagyunk, akkor is. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy ugye mire szeretnénk azt a kutyát idézőjelesen használni, mit szeretnénk azzal a kutyával csinálni. Az alapengedelmes dolgokat én azt mondom, hogy mindenféleképpen mindegyik kutyának érdemes megtanulni. Azt, hogy a kutyus üljön, hogy a kutyus feküdjön, hogy szépen láb mellett tudjon sétálni, illetve amit mondtam, ez nagyon-nagyon fontos az, hogy az a kutya az behívható legyen. Illetve amiről még a mai nap nem volt szó, az maga a szocializáció. Ugye nyilván ez is mind egyet függő, illetve fajta függő, de legalább azt kell érni, azt el kell érnünk a kutyusunknál, hogy ne legyen agresszív másik kutyára. Nyilván sajnos vannak olyan kivételek, amit úgymond nem lehet megoldani, de legalább kézben tartható legyen az a kutya, illetve szocializálni kell még, ugye a szocializáció az nem csak emberre, állatra történő szocializáció, hanem úgy szoktam mondani, hogy a különböző környezeti hatásokra. Ezért is szoktunk ilyen városi tréningeket tartani itt akár a belvárosban, buszpályaudvaron, akár egy parkban, hogy úgy mond, hogy a kutyusok városi környezetben is szót fogadjanak, hogy például ne féljenek attól, hogyha mondjuk egy felüljáron át kell menni, hogyha nagy forgalom van, hogyha ne adj Isten dudál mellettük egy autó, tehát ezeket mind tudniuk kell az ereje mindenféleképpen.
Mettől meddig érdemes képezni a kutyát?
Amikor már a képzés az már ott elkezdődik, amikor körülbelül ilyen 8-10 hetes korába kerülhet el úgymond a szülőktől a kutyus, már amikor elkerült az anyakutyustól, már onnan egy kapcsolatépítéssel, ugye, amit az előbb említettem, már érdemes képezni. Már ott érdemes szabályokat felállítani. Gondolok ilyenekre például, hogy ha mondjuk bent tartott kutya, akkor bemehet-e valamelyik szobába, felmehet az ágyra, ugye ez egy állandó kérdés, hogy kutya felmehet-e az ágyra. Az, hogy de maga a közösségbe több kutya közé csak és kizárólag akkor jöhet, hogyha az oltási programjának az első része megvan, amikor az állatorvos azt mondta már, hogy ugye, hogy mehet közösségbe a kutyus. Az, hogy meddig, az így nincs megszabva. Tehát úgy élete végéig érdemes a kutyussal foglalkozni, mert igenis az is foglalkozás, hogy én egy kicsit elmegyek vele sétálni, ültetem, fektetem, hogy nyilván ugye az egészségi állapotát már egy öreg kutyának figyelembe kell venni, de úgymond a végtelenségig lehet, sőt kell egy kutyával foglalkozni.
Átlagosan a fiú vagy a lány kutyák a taníthatóbbak?
Egyik sem és mindkettő. Ez nem ivarfüggő, hogy melyik kutya jobban tanítható. Ez inkább maga az egyet függő.
Milyen kutyát ajánlasz egy gyerekes családnak?
Sajnos az a tapasztalatom, hogy amikor nem csak gyerekes családnál, hanem egyáltalán amikor egy leendő gazdi úgy dönt, hogy szeretne egy kutyát, akkor az alapján választ, hogy tetszik neki, hogy szép. Én azt olvastam például az interneten, hogy ezek a belga juhászok, ezek mennyire nagyon okosak, és akkor a világ legokosabb kutyája, és akkor aztán mennyire jó lesz, mert nekem lesz egy nagyon-nagyon okos kutyám, és közben meg nem az igényeinek megfelelő kutyát választja ki. Mindig a kutya kiválasztásánál figyelembe kell venni azt például, elsősorban az, hogy egy kutya 10 év feletti életkort él meg. Tehát én nagyon-nagyon sokszor találkozom sajnos azzal, hogy megkapja egy gyerek 11-2-3 évesen a kutyát, és nyilván egy 4-5 év múlva már nem az lesz a fontos, hogy a kutyával foglalkozzon, hanem az, hogy nyilván ami természetes is, hogy akkor a haverokkal lógunk, akkor megyünk bulizni adott esetben, és az a kutya, az még bőven-bőven ereje teljében van, de nincs megfelelően kezelve. És akkor ilyenkor szokott az lenni, nincs megfelelően lefárasztva. És akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy lebontja a félházat, fölássa a kertet, holott nem kellett volna, kitépi a facsemetéket, lerágja a vakolatot a falról. Tehát ez egyébként mind-mind megtörtént eset egyébként. Ez még a jobbik eset, és ne adj Isten, hogyha extrém esetben akár az is lehet, hogy visszafordul a gazdájára és megharapja. Egy nem megfelelően lefárasztott kutya. Tehát amiket mindenféleképpen figyelembe kell venni a kutyának a kiválasztásánál, az például az, hogy kinti vagy benti kutyát szeretnénk, ez is nagyon-nagyon fontos, akkor azt például, hogy mit szeretnénk vele csinálni. Házi kedvencnek szeretnénk, sportkutyázni szeretnék vele. Tehát például a legjobb példa az az, hogy most ugye és tényleg ez nem hazabeszélés, ugye most különböző tudósok, kutatók megállapították azt, hogy a belga juhász a legokosabb kutyafajta. Ezáltal ugye nagyon-nagyon felkapott lett ez a fajta, holott őt például semmiféleképpen sem javaslom házi kedvencnek ezt a fajtát. Ő egy munkakutya. Ő kifejezetten erre a célra kitenyésztett fajta, és hogyha nem megfelelően van kezelve, akkor igenis bajok lehetnek belőle. Tehát mindig az igényeknek megfelelő kutyafajtát kell választani, és javaslom azt, hogy adott esetben akár menhelyről hozunk el, akár tenyésztőtől hozunk el kutyust. Érdemes akár egy szakemberrel konzultálni, illetve több fajta kutyust megnézni, hogy melyik az a fajta, melyik egyed az, amelyik az igényeknek megfelel.
Melyik a jobbik eset szerinted, ha kint vagy bent van a kutya?
Tehát teljesen mindegy az, hogy a kutyus kint vagy bent van. Mindenféleképpen a kutya igényeit ki kell szolgálni. Itt gondolok például ilyenekre, hogy akár kinti vagy benti az a kutya, mindenféleképpen kell egy kis kuckot, egy fekhelyet, egy házat biztosítani neki, ahova ő el tud vonulni, ahol nyugodtan tud pihenni, aludni. Nyilván ugye itt a benti kutyáknál annyira nem kell az időjárás, sőt szinte abszolút nem kell ugye az időjárást figyelembe venni. A benti kutyánál talán az szokott a probléma lenni, hogy egy klímás házba túlságosan leviszik a hőfokot, és azért az nyilvánvalóan ugye a kutyának sem egészséges. A kinti kutyáknál ugye olyan helyet kell neki biztosítani, ami szélvédett, nyáron árnyékos, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy állandóan nyáron a tűző melegben kell friss ivóvizet biztosítani a kutyának.
Melyik a kedvenc kutyafajtád?
Egyértelműen a belga juhász, habár amivel kezdtem ezt az egészet, az egy német juhász volt. Talán ők ketten a szívem csücskei, de nagyon-nagyon sokféle fajta kutya megfordul nálam a kutyaiskolában. Kicsi, nagy, fajta tiszta, keverék, halálcuki, akkor egy kicsit olyan, amelyik távolabb tartja magát az emberektől, nem annyira szereti a sok embert. Mindegyiket szeretem, mindegyik egy egyéniség.
Láttál-e már olyan kutyát, amit láttad, hogy rossz körülmények között nőtt fel?
Sajnos igen. Jelen pillanatban még azt veszem észre, ha bár nagyon-nagyon jó irányba haladunk, hogy a Magyarországon ez az állatvédelem, illetve ennek a büntetése, sajnos ha nem megfelelően tartják a kutyát, akkor nem feltétlenül kapja meg az elkövető a megfelelő büntetést. Több ilyen kutyussal találkoztam, de hál' Istennek van nagyon sok önkéntes, nagyon sok olyan menhely, alapítvány, szervezet, amelyik ezeket a kutyusokat megmenti. Illetve éppen nem is olyan régen voltam kint itt az egyik fehérvári menhelyen. Egy gazdi keresett meg azzal, hogy onnan szeretne egy kutyust örökbe fogadni, és nézze meg, hogy az ő céljainak megfelele a kutya. Hát le a kalappal az ottani dolgozók előtt. Tehát az fizikailag, lelkileg azért az egy elég komoly megpróbáltatása, ami ott van.
Fogadtál már besérült kutyát?
A páromnak a mániája az, hogy megyünk az utcán, és meglát egy kutyát, na akkor azt tuti biztos, hogy meg kell állni, össze kell szedni, el kell vinni csippet olvastatni, és ugye a gazdinak vissza kell vinni. Nem is feltétlen sérült volt, de utcán kóborló kutyával, hát azt mondom, hogy havi szinten találkozom, és viszem őket vissza jó esetben a gazdihoz. Egy alaposabb vagy enyhébb fejmosás mellett, vagy hogyha sajnos nincs csip benne, akkor pedig ugye a menhelyen konzultálok.
Ismersz olyan kutyafajtát, akiknek éppenséggel kell társaság, vagy nem kell?
Az, hogy egy kutyának kell másik kutyatársasága, vagy nem, az mindig egyetfügg az adott kutyának, az adott kutyától függ, hogy kell-e neki társaság. A saját tapasztalat az például az, hogy a páromnak van egy ugyanilyen belga juhásza, 10 éves, és ugye amikor Aria oda került hozzánk, akkor ugye 7 éves volt a Sara, párom kutyája, hát azt a nem tetszést azért érdemes lett volna nézni. Ott volt egy kis pörgős kiskutya, nem hagyta pihenni, mászott a nyakába, rágta, húzta, vonta. Hát és ugye nyilván ugye az idősebb kutya kommunikált, oda csipegetett neki, oda morgott neki. Csak Aria nem feltétlenül értette ezeket a jeleket, vagy nem akarta megérteni. És hál' Istennek annyira szépen összecsiszolódtak egy pár hónap alatt, hogy most már az van, hogy az idősebb kutya nem hagy neki békét, és örökösen megy oda és játszik, és együtt bohóckodnak.
Mire kell figyelni, ha kutyát szeretnél tartani?
Az igényeinknek, a célunknak megfelelő kutyát válasszunk ki. Ez nagyon-nagyon fontos, és kérjétek szakember segítségét, hogy mi az, ami adott esetben nektek az igényeiteknek megfelelő választás lehet.
Mit lehet és mit nem lehet adni, enni egy kutyának?
Amit érdemes figyelembe venni, hogy különböző táplálási formák vagy lehetőségek vannak. Ugye a száraztáp, a nyersetetés, a barf, tehát ezek mind egyébként nagyon-nagyon jó dolgok. Tehát ezeket lehet adni nekik mindenféleképpen. Én ellenzem, illetve nem javaslom a maradékot, mert azért egy kutyának az igényei teljesen mások, mint az embernek. Amit kifejezetten tilos, édességek, cukor, szilit, tehát az édesítőszerek, ezek kutyamérgek. Tehát ez túlzás nélkül ez mérgezi a kutyát, és adott esetben egy kisebb testű kutyának már egy pár szem édesítővel édesített rágó is halálos dózis lehet. Én magam száraz tápot adok a kutyának, itt is ugye a kutyának az életkorát figyelembe kell venni, a kutyának az aktivitását figyelembe kell venni, tehát itt akár egy állatorvos, vagy akár egy táboltba nagy valószínűséggel fognak tudni segíteni, hogy mi az, amit a kutyának érdemes adni. Maga ez a nyersetetés, a barf is egy nagyon jó dolog. Egy kicsit a lustaságom miatt adom a kutyának a szárasztápot, mert egyszerűbb, de mindegyik jó megoldás.
Mennyit és mennyiszer kell adni, enni egy kutyának egy nap?
Az, hogy mennyit és mennyiszer, ez a kutya életkorától függ. Nyilvánvalóan ugye kezdetben ugye a szoptatós kutyust ugye ellátja az anyukája, utána pedig ugye a korának megfelelő tápot kell neki adni, aki azt a táplálási módot választja. Ez a napi 3-4 etetés is lehet. Egy felnőtt kutyánál pedig egy vagy két etetés. Én a két etetést választottam reggel este, mégpedig azért, mert a könnyebben beépül, illetve könnyebben felszívódik a táp, nem terheli meg annyira a kutyának a szervezetét. Illetve itt még ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha a kutyust megetettük, akkor nem szabad vele játszani, nem szabad ugráltatni, hanem nyugalmat kell neki legalább egy órán át hagyni, mert a bélcsavarodás veszélye felmerül, fennállhat, és az nagy eséllyel, hogyha a kutya egy bélcsavarodást kap, akkor az a kutya elpusztulásához vezethet.
Mi az, ami a kutya étrendjében fontos szerepet játszik?
Ez egy kicsit inkább ilyen állatélelmezési szakember kérdés, de ami mindenféleképpen fontos a kutya kutyának a táplálásához az a fehérje. Tehát ezt a fehérjét mondjuk például ugye a test építő köveinek. Tehát az nagyon-nagyon fontos, de ugyanúgy kellene különböző vitaminok, kellene különböző nyomelemek. Adott esetben, ha például egy kutya, sportkutya, munkakutya, nagyon sokat dolgozunk neki, akkor nyilván a zsírnak, a fehérjének magasabb dózisban kell szerepelni a táplálásában, illetve például az én kutyusomnak adok porcerősítőt is, mert az őrzővédőben elég igénybe vannak véve az ízületei, a porcok, meg ugye egyáltalán a teste.
Milyen oltásokra és gyógyszerekre van szüksége egy kutyának?
Ez az, amit minden egyes kutyatulajdonosnak kötelező kell tudnia. Ugye a kezdetben, tehát ugye van az oltási programja a kutyusoknak, ezt ugye úgyis az állatorvos mindenféleképpen segít benne, ugye különböző féreghajtók elleni oltás, veszettség elleni oltás, akkor ugye van a kombinált oltás, tehát ez mind-mind ugye az elén nem csak az, hogy kell, hanem kötelező ezeknek törvényileg ugye a beadása. Inkább annyit mondanék, hogy ugye a kötelező oltásokon felül én, amit mindenféleképpen javaslok, hogy a kutyus megkapjon, az egyik az a kenelköhögés elleni oltás. Ez főleg akkor, hogyha sokat visszük közösségbe, futtatóba, kutyaiskolába, vagy akár így baráti körbe több kutya van. A másik pedig ugye az a kullancs elleni védekezés. Sajnos jelen pillanatban az emberekre, illetve a kutyákra is nagyon-nagyon veszélyesek ezek a kis rovarkák. Ez erre, hogy milyen módszert választunk, én nem szeretnék állást foglalni, inkább azt mondom, hogy érdemes az állatorvossal megbeszélni. Itt vannak a különböző nyakörvek, spotonok, tabletták, amivel a kullancs ellen tudunk védekezni. Illetve ami még fontos lehet, hogy most már sajnos Magyarországon egyre elterjedtebb a szívférgesség. A szívférgesség ellen is védekezni kell. Ez lényegében a szúnyogok elleni védekezés, mert a szúnyogok terjesztik ezt az élősködőt.
Mennyire költséges egy állattartás?
Nagyon. Nagyon. Már ugye a kezdetektől elkezdjük nézni azt, hogy nyilván ugye egy nagyon-nagyon szép dolog, és lehetőség szerint szoktam javasolni, ugye a kutyusoknak az örökbefogadásával, már az, hogy megvesszük a kutyát, már az is egy költség. Akár tenyésztőtől vesszük, akár örökbefogadjuk, ott már ugye a kutyának van egy költsége. Akkor ugye elkezdjük ugye egy fiatal kutyánál, babakutyánál ugye az oltási sorozatot, ugye annak is van egy költsége, ott van a chip, annak is van egy költsége, illetve ugye a kutyának az etetése. Itt azért nem reklám, márkanév nélkül, itt azért jó minőségű tápot kell venni a kutyusnak, mert az kell a fejlődéséhez. Az a tapasztalatom, hogy az elmúlt időszakban ezek is jelentősen megdrágultak, a tápok, de nyilván, hogyha valaki a barf vagy nyertes etetést választja, az is azért egy költség, illetve ugye még, hogyha mondjuk ne adj Isten, a kutyát ugye szállítani akarjuk, idézőjelesen ne adj Isten, kutyát szállítani akarjuk egy szállítóboxban, én ezt az autóban mindenféleképpen szoktam javasolni, az is egy költség, a kutyának a felszerelése, póráz, nyakörv, hám, az is egy költség, akkor illetve, ugye, hogyha kutyasuliba akarunk járni, igenis az is hónapról hónapra egy költség. Nyilván én ezt úgy próbálom, hogy nekem az elsődleges célom az, hogy a tőlem jól nevelt kutyusok kerüljenek ki. Nyilván lehetőségei szerint az ember próbálja ezt alacsonyan tartani, de nyilván azért elég komoly költségek vannak egy kutyaiskola üzemeltetésénél is, illetve még azt a részét nem néztük, ugye, hogy ha esetlegesen a kutyusunk beteg lesz, akkor az állatorvosnak is nagyon-nagyon komoly költségei vannak, és nem azért, mert az állatorvos dolgozik drágán, hanem azért, mert maga a gyógyszereknek az ára is egy komoly költség, és ugye nyilván ugye az oltásokat azokat évről évre ismételni kell. Tehát ezer egy ilyen dolog jöhet. Ezt is szoktam egyébként mondani a kutya kiválasztásánál, hogy érdemes ezeket is átszámolni a kutya kiválasztása előtt, hogy a következő 10x évben, hogy ezeket a költségeket tudjuk-e vállalni.
Mit tanácsolsz azoknak, akik otthon szeretnék tanítani a kutyájukat?
Kicsit cinikusan tudnám azt mondani, hogy ne tegyék, illetve ne saját kútfőből tegyék. Jelen pillanatban sajnos úgy néz ki a dolog, hogy a YouTube-on vagy a különböző közösségi csatornákon, hogyha rákeres az ember különböző címszavakkal vagy kereső szavakkal a kutya kiképzésre, földob dolgokat. Hát azért égnek áll a hajam néha, hogy mekkora épületes hülyeségeket tudnak ott mondani. Nézettségért, like számért, bármiért az emberek, hogy mikre képesek, ez félelmetes. Nem csak az, hogy rossz dolgot, hanem kifejezetten káros dolgot látok kutya kiképzés szempontjából ezeken a különböző közösségi csatornákon. Illetve szoktam azzal viccelni, hogy Magyarországon két dologhoz mindenki ért, a foci és a kutya kiképzés. Sajnos ez is a tapasztalatom egyébként, hogy jelen pillanatban, tehát ez egy olyan szakma, amit nem lehet 2-3-4 hónap alatt megtanulni. Igen, valahol el kell kezdeni, de sajnos országosan az a tapasztalatom, hogy különböző módszerek vannak a kutya kiképzésére. Többféle módszerrel nagyon-nagyon szépen lehet ezeket a kutyákat oktatni, nevelni, tanítani, viszont vannak olyan módszerek, amikben én abszolút nem hiszek, és 2-3 hónapos tanfolyam után már az újdonsült idézőjeles kutya kiképző nyit egy iskolát, és utána keresnek meg azzal, hogy az a kutya nem működik, nem úgy működik, és sokkal nehezebb egy kutyát, egy elrontott kutyát úgymond a helyes útra rakni, mint hogy 0 kilométeres úgymond nyers kutyát megfelelően képezni. Azt javaslom, hogy válasszátok ki azt a kutyaiskolát, vagy válasszák ki a gazdik azt a kutyaiskolát, amelyik nekik szimpatikus, és igenis, itt nem csak a módszernek kell szimpatikusnak lenni, hanem a kiképzőnek is. Tehát egy emberi szimpátiának is kell lennie, mert igenis együtt kell, hogy dolgozzatok hármasban a kutyával, a kiképzővel és jó magaddal. És ő megmutatja, tehát azért egy kutyaiskolában azt tudjuk csak megmutatni, hogy hogyan kell a kutyát képezni, és ezeket érdemes otthon gyakorolni, amit már a kutyaiskolában láttatok, vagy elsajátítottatok.
Volt már olyan kutya, akire azt mondtad, hogy nem tudsz neki segíteni?
Nem volt. Én nem szoktam visszautasítani semmi kutyát, semmilyen problémával kutyát. Olyat már javasoltam, hogy gazdinak, hogy ne legyen baleset, hogy a kutyát azt keressen egy olyan hozzáértő gazdit, akinek odaadja, vagy elajándékozza, mert sajnos a gazdin az nagyon rutintalan volt, nem is volt olyan jellem, aki annak a kutyának megfelelő lett volna. Ez a kutya, ez egy kifejezetten erős, agresszív kutya volt, és azért javasoltam azt, hogy a kutyust inkább ajándékozza el, vagy keressen neki másik gazdit, mert előbb-utóbb biztos, hogy baleset lett volna belőle, megharapta volna a kutya.
Melyik a legveszélyesebb kutya?
Amelyiket nem képzik megfelelően. Ami nagyon-nagyon fontos egyébként a kiképzésnél, illetve láttátok, hogy többször is, amikor hívtam, és szót fogadott a kutya, akkor jutalmaztam. Tehát ez a módszer, amivel dolgozunk, hogy a pozitív megerősítésnek a módszere, hogy igenis, hogyha egy kutya dolgozik, és azt csinálja, amit kérünk, akkor lejutalmazzuk. Hogyha van egy jó kapcsolat a kutyussal, és ezt a módszert használjuk, akkor működni fog, mert meg akarja csinálni azt, amit mondasz neki. Nem azért csinálja meg, mert kötelező, hanem azért, mert meg akarja csinálni. De itt elengedhetetlen tényleg az, hogy olyat várjunk csak el a kutyától, amit már megtanítottunk neki. Tehát amit nem tud, azt nem várhatjuk el.
Mindig kell jutifalatnak lennie egy gazdinál?
Nem feltétlenül. Egyébként én azt mondom, hogy ha akár utcán sétálunk, ugye szárasztáp az egy viszonylag kezelhető dolog, de a kutyának sokszor sokkal nagyobb jutalom az, hogyha a gazdi nagyon megdicséri és játszik vele. Tehát az már egy pozitív megerősítés. Örülünk a kutyának, nagyon-nagyon megdicsérjük, és azt mondja a kutya, hogy hát ezért megér idejönni, hát mekkora örömet okozok a gazdinak azzal, hogy idejöttem. Én azt szoktam javasolni egyébként a jutalomfalatnál, hogy mindenféleképpen olyan jutalomfalatot kell használni, ami egy puha jutalomfalat, virsli, lecsó, kolbász, sajt, párizsi, vagy tehát hasonló, ugye, mert az oktatás során nagyon-nagyon sokat használunk belőle, és erre a száraz táp nem jó, illetve különböznie kell attól az eredeltől, amit ő napi szinten úgymond kajának az etetésnél kap. Tehát ugye én mindig azt a példát szoktam erre felhozni, hogy én nagyon-nagyon szeretem a sztéket, de viszont minden nap azt eszem, akkor előbb-utóbb egy vajas kenyérnek örülni fogok.
És hogyha a kutya az nagyon rossz, és mindig lopja az oknit meg ilyenek, akkor mit kell csinálni?
Jutalmazásnál, illetve a büntetésnél is nagyon-nagyon fontos az, hogy az elkövetés pillanatában történjen. Tehát hogyha mondjuk azt mondom a kutyámnak, ugye a jutalmazás részét nézve, hogy ülj le, leült, jutalmat kap. Ha adott esetben nem várt dolgokat, vagy nem helyes dolgokat művel a kutyánk, akkor az elkövetés pillanatában kell büntetni. Például, amikor lopja az oknit, akkor, hogyha van egy jó kutya-gazda kapcsolat, akkor ugye úgymond belülről le tudom szúrni a kutyát. Amikor úgy belülről azt mondom neki, hogy ha ezt még egyszer megcsinálod, akkor aztán húha. Tehát azt a kutya érezni fogja. Nem tudom, hogy mennyire leszek egyébként így a hallgatóknak ezzel szimpatikus, hogy igenis van, amikor kényszert is kell a kutyánál alkalmazni. Kényszer alatt nem azt értem, hogy fogom, azt agyonütöm a kutyát, elásom, kiásom, megint nagyon ütöm, hanem igenis itt például gondolok ilyenre, hogy vannak ezek a viráglocsoló kis spritznik. És azt mondom neki, amikor föl akarja venni az oknit, hogy nem, adok egy tiltószót mellé, és lefújom vele a kutyát, már az is egy fizikai büntetés. Lesz baj a kutyának? Nem. Érti, hogy miért kapta? Előbb-utóbb érteni fogja. Büntetésnél fontos az, hogy mindig legyen meg az ellenoldal, hogyha viszont lent van az az okni, és nem veszi föl, akkor nagyon megjutalmazom, nagyon megdicsérem. Azt mondjuk a kutyának, hogyha felveszed az oknit, rossz vagy, akkor büntetést kapsz, hogyha nem veszed föl, akkor jutalmat. Melyiket fogja nyilvánvalóan a kutya választani? A jutalmat, és az azzal járó viselkedési formát.